Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyeket megírva találunk Lukács evangéliumának 10. fejezetében a 25. verstől a 37. versig, valamint Máté evangéliumának 5. fejezetében a 7. verset a következőképpen. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e, 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. És Máté evangéliumából pedig Jézus mondja: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, mai Isten tiszteletünk témája az irgalmasság. Mióta ember az ember és betört a bűneset az életébe, azóta az irgalmatlanság a jellemző reá. Irgalmatlanságot tanúsított Káin Ábellel szemben, József testvérei Józseffel szemben, Mózes az egyiptomival szemben, az egyiptomiak a zsidókkal szemben, és végtelen a sor, akár a Bibliából, akár az életből vett példák alapján. Régen is ez volt, de mind a történelem, mind a 20.-21. század eseménye is erre vallanak. Kegyetlenül irgalmatlan tud lenni az ember. Ezt tapasztalhatjuk a személyes életekben, akár a saját életünkben, és tapasztalhatjuk globálisan is. Az emberre az irgalmatlanság a jellemző, és ez az irgalmatlanság fakad az irítségből, fakad a féltékenységből, a szeretetlenségből, a kárörvendő gondolkodásunkból. Ha a másiknak jobban megy, akkor irigyek vagyunk. Ha a másik szenved, akkor jól a földbe tapossuk. Érdemes elolvasni néhány kommentet a Facebookon, legalábbis akiknek van gyomra hozzá. hogy milyen irgalmatlan és kegyetlen tud lenni az ember. Néhány héttel ezelőtt egész országot, sőt a világot bejárta az a tragikus hír, hogy Andy Vajna elhunyt, és hát beindultak a kommentelések, és az valami szörnyű volt. Azon gondolkodtam, hogy valóban ez van az ember szívében. Azon gondolkodtam, hogy valóban így gondolkodnak az emberek, hogy valóban mindazt, amit leírnak, azt úgy is gondolják. Mert egy dolog a butaság, egy dolog az ostobaság, de hogy micsoda irgalmatlanság, könyörtelenség tud lenni az emberben. És vonatkoztassunk el a személytől, hogy mit csinált, hogy jól csinálta-e, vagy nem csinálta jól, teljesen mindegy, főleg nem is az én feladatom ezt megítélni. De tényleg ilyen könyörtelen és irgalmatlan az ember? Hogy semmi együttérzés, hogy semmi szánalom, hogy semmi visszafogottság, hogy semmi gyász nincsen. És arra jutottam, drága testvérek, hogy igen, ilyen az ember. Ilyenek vagyunk mi. És hányak szívében van irgalmatlanság az elhurcolt, gyalázatos módon megölt zsidókkal szemben, hányak szívében van irgalmatlanság a kommunista rendszer áldozataival szemben, a hétköznapi életben, a politikában, az élet minden területén, hogy micsoda irgalmatlanságot tudunk gyakorolni. Erre vallanak a magyarban mondott szólásmondásaink, vagy a közmondásaink, csak néhányat szemezgettem és másolgattam ki ma hajnalban, itt a testvérek kedvéért, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Azaz, na majd én megmutatom, ha ő így, akkor én meg úgy. Vagy egy másik, csak akasztásra való istrángot sem érdemelne. Azaz, egy semmire kellő ember. Vagy szintén egy a magyar szólásmondásainkból, Isten nem ver bottal. Azaz, majd Isten jól meg fogja verni. Vagy egy másik, amit szoktunk mondani, jössz te majd még az én utcámba, ugye? Kapsz majd, ha még egyszer találkozunk. Vagy még egy, amely talán a legtöbbször ismételgetett, megdöglött a tehenem, hát dögöljön meg a szomszédé is. Ha nekem szenvednem kell, akkor szenvedjen a másik is. Ha én belepusztulok, akkor pusztuljon bele a másik is. Úgy vélem, a szólásmondásaink, közmondásaink a gyakorlati életben születtek, tehát valóban ilyen az ember, és így gondolkodik, hogy valóban ez van a szívében. Sokszor kapom magamat is azon, hogy bűnbánatot kell tartanom, mert megint olyan durva, irgalmatlan voltam gondolatban, vagy akár szóban a másik emberrel szemben, és ez nem jó, ez nem építi a másikkal való kapcsolatot, nem viszi előbbre a dolgokat. Olyan jó azért imádkozni, hogy Uram, láttasd meg velem, hogy miben kell formálódnom, mert egyre inkább szeretnék rád hasonlítani. Szeretném, hogyha az az indulat lenne bennem, ami benned is megvolt. Szeretnék én is könyörületes, irgalmas lenni a másikhoz, ahogy te is voltál, és ahogy te is tetted. A ma felolvasott példázatunk az irgalmasságról, a felebarát iránt érzett önzetlen szeretetről szól. Egy zsidó ember különösen is értette ezt a példázatot, mert nagyon jól tudta, hogy feloldhatatlan viszály és feszültség van egy zsidó és egy samáriai ember között. Erről részletesen a Királyok második könyvében olvashatunk. A teljesség igénye nélkül csak egy rövid ige szakaszt, nem az egész fejezetet, hanem csak egy rövid ige szakaszt hadd olvassak föl. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hóseá uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izraelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Hallachban és a Hábornál, Gózán folyójánál, meg a Médek városaiban. Asszíria királya azután másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvából, Hamádból, Szefarváimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izrael fiai helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiban. Kezdetben, miután oda költöztek, nem félték az urat, ezért az úr oroszlánokat küldött rájuk, és azok öldösték őket. Ekkor azt mondták Asszíria királyának, azok a népek, amelyeket elhurcoltál és Samária városaiba telepítettél, nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország istenét, ezért oroszlánokat küldött rájuk, és azok most öldösik őket, mivel nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország istenét. Asszíria királya ezért megparancsolta, küldjetek oda egy papot azok közül, akiket onnan vittetek fogságba. Menjen el, lakjon ott, és tanítsa meg őket, hogyan kell tisztelni az ország istenét. El is ment egy pap azok közül, akiket Samáriából fogságba vittek, és letelepedett Bételben. Ő tanította meg azokat, hogy féljék az urat, de azért mindegyik pogány nép megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte az áldozó halmokon levő templomokba, amelyeket még a samáriaiak készítettek. Félték tehát az urat is, de tisztelték maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek a szokásai szerint, akik közül elhurcolták őket. Tehát testvérek, ennek a történelmi háttérnek az ismeretében gondolhatjuk, hogy milyen mélyen gyökerező feszültség van a nép között, e két nép között, a zsidók és a samáriaiak között, hiszen ez, amit felolvashattunk, ez Krisztus előtt a 700-as, 800-as évek között történt, az asszír fogság, és látjuk, hogy tényleg történelmileg milyen mélyen gyökerező ez a két nép közötti feszültség. Samária területén élő betelepített pogányok, akik idegen isteneket imádtak, keveredtek az ott maradt, el nem hurcolt zsidókkal, az Izraelben és Júdában élő zsidók úgy tekintettek a samáriaiakra, a Samáriában élő zsidókra, mint kevert, felhigult, identitását feladó, hite hagyott zsidókra. És ezt a mély történelemből fakadó feszültséget adták át generációról generációra. Így a Jézus által mondott példázat rátapint a társadalmi feszültségre, a zsidó ember szívébe is rejlő irgalmatlanságra és előítéletre. Természetesen magyar példát említve, köszönöm szépen, így talán jobban látható, köszönöm. Természetesen magyar példát említve, hogy egészen közel hozzam a testvérekhez ezt a példázatot, hasonló történelmi hátteret vélhetünk felfedezni a cigányság és a magyarság között. Egy feloldhatatlan munkamorál, kulturális, vallási, társadalmi, erkölcsi feszültség van e két nép között. És ezt tudomásul kell vennünk. És ez a szakadék, ez vitathatatlan, drága testvérek. És természetesen nem szeretném, és nem tudom ebben a prédikációban ezt a vitathatatlan, mély feszültséget feloldani, de a példa hasonló, amiről Jézus beszél. És természetesen megemlíthetjük hazánkban, Európában zajló népvándorlási eseményeket is, amelyek társadalmi feszültségeket keltenek. Ebben a kényes, megosztott kérdésben nem szeretnék most részletekbe menően állást foglalni, de ez a példa is közelebb hozza számunkra a jézusi példázatot. Nagyon mély volt a két nép, a zsidók és a samáriaiak között a feszültség, ezért még inkább érthető a példázat az irgalmasságról. Az a kérdés hangzik el a zsidó törvénytudó szájából, hogy ki a fele barátom? Kit tekinthetek fele barátomnak? Hogy kivel szemben kell irgalmasságot gyakorolnom? Csak azokkal, akik szeretnek engem? Akikkel egy közös érdeklődési körbe tartozom? Akik a rokonaim, a közeli hozzám tartozók, esetleg magyar állampolgárok határainkon belül élnek? Ki a fele barátom? Kivel szemben legyek irgalmas? Ki lehet az irgalmasság példaképe? Hangzik el a kérdés. Jézus a példázatban nagyon megdöbbentő személyeket hoz példaként. Azt mondja, van egy zsidó ember, akit rablók kifosztanak és fél holtra vernek. Ott fekszik az út szélén. Magára hagyva, vérbeázva, kirabolva és mozdulatlanul. Arra megy egy pap. Jézus szándékosan hozza a pap személyét példaként, ezzel is kritizálva a kor papságát, elöljáróit. Azt mondja Jézus, történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Micsoda irgalmatlanság egy paptól, egy elöljárótól, könnyebb volt neki elkerülni nyilván. Nem akart tortúrát, nem akarta beszennyezni a kezét, nem akart nyűgöt a nyakába venni, jobb az ilyet elkerülni, gondolta. És inkább hagyta ott vérbe fagyva, inkább megtagadta a segítséget, választva a könnyebb utat, választva a kényelmet. Nem akarta beszennyezni magát, hiszen ez a zsidó pap, ez nagyon jól ismerte a mózesi törvényeket. Tudta nagyon jól, hogy nem szabad érinteni ilyen embert, mert saját magát beszennyezi, tisztátalanná válik. Nem akarta magát beszennyezni, mert fontosabb volt számára a törvény, a tisztaság, mint az irgalmasság. Cseri Kálmánnál hallottam, aki azt mondta, hogy kétféle pap volt Izraelben, az egyik, aki az Úr házának szolgált, a másik, aki az Úrnak szolgált. Aki az Úr házának szolgál, az nem az Urat fogja szolgálni, hanem a vallásosságot, a külsőségeket, az előírásokat fogja előtérbe helyezni. Mint ez a pap is. Megtagadva minden segítséget, ő az Úr házának a szolgája, ő nem szennyezi be magát. Azonban aki az Urat szolgálja, az fog tudni irgalmasságot gyakorolni. Milyen sokat ártunk mi is azzal, hogy nem az Úr van életünk középpontjában, hanem az előírásaink, a külsőségeink, a vallásos máz, és eközben kegyetlenek és irgalmatlanok tudunk lenni. Nem tudunk odahajolni az elesethez, a nyomorulthoz, mert nem akarjuk bepiszkítani magunkat. Aztán arra jön egy lévita. Kik is voltak a léviták? A templomban, a gyülekezetben szolgálók. Azt mondja Jézus, hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Na szép, szép templom szolga, nem? Szép pappal állunk szebbe, meg szép templom szolgával, gyülekezetben szolgálóval. És ugyanazt csinálta, mint a pap. Mit törődött ő a másik ember nyomorúságával, elesettségével vagy terhével? Az volt a fontos, hogy neki jó legyen. Volt temploma, volt szolgálata, de az isteni irgalmasság gyakorlását már nem tekintette szolgálatnak. És akkor jön egy samáriai. Azt mondja Jézus, egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért, meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Egy samáriai, akitől semmi jót nem lehetett várni, zsidó szemmel, megáll, lehajol, segít, ellátja és irgalmasságot gyakorol. Nem nézi a szabályokat, nem nézi az előírásokat, a törvényt, hogy helyese vagy nem helyes, jó döntése vagy nem jó döntés, nem latolgat, hanem segítségére siet. Ami hiányzik a papból, ami hiányzik a lévitából, a szolgából, az megvan ebben a samáriaiban. Az emberség, ott van az irgalom, ott van a könyörületesség. Pedig nézhette volna ez az ember is, hiszen az a kölcsönös, az az utálat, az kölcsönös volt, mind a két részről, a zsidó részről is, meg a samáriai részéről is. Nézhette volna, hogy ez egy zsidó ember, mondhatta volna, hogy mi közöm hozzá, de nem a külsőségekkel volt elfoglalva, hanem azzal, hogy a gyakorlatban hogyan lehet az irgalmasságot megélni. A példázatot elmondva, Jézus megkérdezi a zsidó törvénytudótól, hogy ki volt a fele barátja, és nézzétek meg, nem tudom, hogy fölfigyeltetek erre, de olyan nagy volt az ellenszenv a zsidóban, a samáriai iránt, hogy még akkor sem mondja ki a samáriai szót, hanem csak annyit mond, hogy az, aki irgalmas volt. Ilyen nagy a gyűlölet. nem a pap, nem a szolgáló, hanem a samáriai. Eszembe jut egy történet, mely 2 évvel ezelőtt történt meg. A Magyarországi Evangélikus Egyház elhatározta, hogy segít egy menekült státuszt kapott afrikai keresztény családnak, lakhatást, munkát, nyelvtanulást biztosít, anyagilag támogatja, és ezt a menedékházat itt Nyíregyházán kívánja biztosítani neki. És ez a család teljesen legális úton, határátkelőn érkezett hazánkba. Kivárta az eljárást, a budapesti menekültügyi kerekasztal az egész család számára menekült státuszt adott, az akkor még Balogh miniszter úr személyes támogatását és köszönetét is élvezte az egyház ebben az ügyben, mert szolidaritást mutatott, és teljes titokban, anonim módon kellett kezelni ezt a családot, mert a társadalmi előítélet, a harag és indulat ostromában lett volna a család. El is jöttek Nyíregyházára, beköltöztek a lakásba, az apa elkezdett dolgozni, magyar nyelvet tanulni, és egyszer csak kapom a telefont a város egyik magasrangú vezetőjétől, hogy hogy képzeli az evangélikus egyház, hogy egy menekültet idehoz, valahogy tudomására jutott, nem tudom, hogy, egy menekültet idehoz, elárasztjuk migránsokkal a várost, majd jönnek a terroristák, és a városban levő nyugalmat mi megbontjuk. És aláírásokat fognak majd gyűjteni, és vegyük tudomásul, hogy nincs helye ezeknek a menekülteknek, ezeknek a migránsoknak itt Nyíregyházán. Aztán elmondtam ennek az illetőnek, hogy hátrébb az agarakkal. Hogy kicsit vegyen vissza. Mert ez a család teljesen legálisan tartózkodik Magyarországon. A magyar állam hivatalos szervei adtak neki menekült státuszt. Nem arról van szó, hogy a zöld határon átsúrant, hanem szépen kivárta a sorát. Egyébként pedig nem muzulmán, hanem keresztény család, akik a Boko Haram terrorszervezet elől menekültek. Szeretnének itt letelepedni, szeretnének nyelvet tanulni, beilleszkedni, dolgozni, tanulni, egy egészen új életet kezdeni. És ezt itt Magyarországon szeretnék. És menekültek a terrorszervezet elől, és azt gondolták, hogy Magyarország talán be fogja őket fogadni. Micsoda társadalmat hergelő és gyűlöletet keltő tett, hogy aláírásokat akar gyűjteni egy szerencsétlen családdal, elesett családdal szemben, és ki akarja őket tenni társadalmi atrocitásoknak, úgy, hogy a magyar állam befogadta. Befogadta a magyar állam. És tudjátok, ez is irgalmatlanság, ahogy ez az illető viselkedett. És nyilván megvan nekem is a véleményem a menekült kérdésről, de nem akarok annyira szélsőséges lenni, hogy minden segítő kezet, szándékot megvonjak olyan emberektől, akik tényleg segítségre szorulnak. Nem arról van szó, hogy ezrével, meg százezrével ide kell telepíteni menekülteket, főleg nem ellenőrizetlenül, de akit a magyar állam hivatalos szervei átvilágítottak és menekült státuszt adtak, és biztosítottak számukra, és egyébként itt élnének Magyarországon, itt kezdenének egy egészen új életet, nem tehetjük meg, hogy nem nyújtunk nekik segítő kezet. Ezeknek a szerencsétlen és elesett embereknek. És ez a fajta hozzáállás is irgalmatlanság, könyörtelenség, hogy nem nyújtunk nekik segítő kezet. A telefont letéve az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen irgalmatlanok tudunk lenni mi emberek. Milyen irgalmatlanok. Egy másik példa is eszembe jut, amiről az elmúlt hónapokban sokat cikkeztek, a hajléktalan kérdésről, amelyben a kormány ugye új törvényt alkotott, és annélkül, hogy politikai állásfoglalást tennék, azért annyit hadd mondjak el, én Pesten éltem 27 éven keresztül, tehát én aztán tényleg láttam, hogy mi van Pesten, meg mi van sok helyen máshol. És tényleg annélkül, hogy állásfoglalást tennék, azért annyit hadd mondjak el, hogy milyen embertelen körülmények között éltek az aluljárókban, az utcán ezek a szerencsétlen emberek. Hogy a saját vizeletükben, meg az ürülékükben büdösen és piszkosan. És el tudjátok képzelni, hogy milyen látvány egy aluljáróban, egy utcán egy ilyen ember? Hogy milyen mellette elmenni? Hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek? Hogy milyen nyomorult dolog ott aludni mindenki szeme láttára az utcán? Hogy milyen ez az élet? Hogy milyen képet fest egy turisták által látogatott Ferenciek tere, a Ferenciek terei aluljáró? Vagy ott az Erzsébet híd lábánál ott fekvő ember? Hogy milyen látvány ez? És nyomják a süket szövegüket emberek, hogy joguk van ott élni. Azt gondolom, éppen az is irgalmatlanság, hogy ott hagyjuk a földön ezeket a szerencsétlen embereket. Ez is ugyanolyan irgalmatlanság. Az irgalmatlanság nem az, hogy felállítják őket, hogy beviszik egy szállóra, egy melegedőre. És csak azért tudom, mert a húgom pont ebben dolgozik. Pont ebben, hajléktalanokkal. Megvan minden nyomorúsága, fájdalma, nehézsége. Hogy hányszor küldték el őt melegebb éghajlatra, hogy vitt pokrócot a kollégájával vagy a kolléganőjével, vitte a forró teát éjszaka, hogy ne hűljön ki, minden nehézségével és nyomorúságával. És amit elmesélt a húgom, hogy ő a saját bőrén tapasztalja az ő elesettségüket, kiszolgáltatottságukat. Az az irgalmasság, hogyha hagyom ott feküdni és kihűlni. Az az irgalmatlanság. És azt is elmondta, hogy a rendőrök őket hívják minden egyes esetben, hogy nyújtsanak segítséget neki. Az az irgalmasság, ha nem nyújtunk nekik segítséget. Persze annak, aki ezt elfogadja, és ezt is hozzá kell tenni. Mert nem mindenki fogadja el. Ezt is hozzá kell tennünk. Az az irgalmatlanság, hogyha a jogra hivatkozva hagyjuk őket ott a földön. És nem próbálunk nekik segíteni, akár a jogi, akár humanitárius segítséget. Az jut eszembe ezt a példázatot olvasva, hogy az én életem is olyan volt, mint annak a földön fekvő kifosztott embernek a helyzete. Ugyanolyan volt. Ott feküdtem én is nyilván lelki értelemben, mindentől megfosztva, mert a sátán mindentől megfosztott, amit az Úr adott nekem is, mindent elvett tőlem, az a rengeteg bűn az nyomorba döntötte az én életemet is, de jött Jézus és lehajolt hozzám, és irgalmasságot gyakorolt. Nem azt nézte, hogy milyen vagyok, nem azt nézte, hogy ki vagyok, hogy mit követtem el, hogy milyen volt az életem, a múltam, hanem jött, beszélt velem, szeretetét és irgalmát fejezte ki felém, és kegyelmet találhattam nála. Mert Jézus irgalmas Úr. Ő irgalmas. Ő nem a bőrszint, a hátteret, a múltat, a nemzetiséget nézi, hanem azt, hogy irgalomra van szüksége minden embernek. Minden embernek. És tudjátok, hadd mondjam el, tudjátok, nagyon nagy szeretetlenség, én hívőként mondom ezt, nagyon nagy szeretetlenség, ha ezeknek a szerencsétlen, elesett embereknek csak kenyeret adok, de nem adom az élet igéjét, amely megváltoztathatja az ő életüket. De az is nagyon nagy szeretetlenség, ha csak a Jézus szavát mondom neki, de kenyeret nem adok mellé. Hogy ez a kettő együtt kell, hogy legyen. Hogyha kell kenyeret adni, és hogyha kell, akkor Jézus szeretetét közvetíteni számukra. És milyen jó, drága testvérek, hogy Jézus ilyen irgalommal fordul az emberhez. És eszembe jut egy másik példa Jézussal kapcsolatban, amikor oda megy a leprás hozzá. És nem csupán elkezdi őt evangelizálni, hogy térjél meg, hanem lehajol hozzá, és irgalmasságot gyakorol, és szánja őt abban a betegségében, abban a fájdalmában, és megtisztítja őt a lepra betegségből. Megtisztítja őt. Mert látja, hogy az a lepra betegség is milyen nyomorúságot okoz az ő életében. És hirdeti neki a bűnök bocsánatát is. Hogy ez a kettő együtt van. Mert mondjuk ki, drága testvérek, szeretetlenség lenne csak a leprából megtisztítani. Mint ahogy szeretetlenség lenne valakit az alkoholizmusból, csupán az alkoholizmusból megszabadítani. hogy neki az evangéliumot is kell hirdetni, hogy megtérjen és úgy szabaduljon meg az alkoholból, vagy úgy gyógyuljon meg a leprából, hogy ez a kettő együtt kell, hogy legyen. Mert nyilván, drága testvérek, a hajléktalan szolgálatot megcsinálja a periféria egyesület, megcsinálják különböző civil szervezetek. De azt, amit mi tudunk hozzátenni, azt ők nem tudják hozzátenni. És szeretetlenség lenne az is, ha csak mi az evangéliummal leforráznánk őket, de nem tudnánk nekik hatható segítséget nyújtani. És ezért van az evangélikus egyházban is diakóniai szolgálat, ezért van hajléktalan szolgálat, ezért van az, hogy ha kell, akkor menekül státusz kapott családokat segítünk, mert az irgalmasság az megmutatkozik a lelki téren is, meg az irgalmasság gyakorlása megmutatkozik a segítő szándék terén is. Hogy segítek neki kabátot adni, hogy segítek neki bevinni őt egy szállóra, és lehetne sorolni. Az irgalmasság gyakorlása. Mert én is átélhettem azt, hogy Jézus irgalmas Úr, hogy ő lehajolt hozzám, és hogyha valaki átélte ezt a Jézusi irgalmat, az fog tudni igazán irgalmasságot gyakorolni. Sőt, ő lesz igazán boldog, amiről Jézus beszél, olvashatjuk a Máté evangéliumában. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Nekünk keresztényeknek, Krisztusban irgalmasságot nyert embereknek is az a feladatunk, hogy a krisztusi szeretettel, irgalommal tudjunk lehajolni az elesettekhez, a terheket hordozókhoz, a nélkülözőkhöz, a szenvedőkhöz, a betegekhez, a gyászolókhoz. És most egy olyan gyülekezetben, egy olyan közösségben mondhatom ezt, ahol itt a testvérek nem csak hallgatják az evangéliumot, és aztán mennyire örülnek, hogy az evangélium felrázta őket, hanem tudom, hogy ebben a gyülekezetben is többen vannak olyanok, akik szombat estét arra áldozzák, tegnap is itt egy gyülekezeti tagunk, itt van most, nem mondom a nevét, de gyülekezeti tagunk a gyermekeitől, meg a feleségétől elvéve az időt, elment este, hogy fölvegye az aznap lejárt termékeket a metróból, és aztán kiossza a rászorulók meg a nélkülözők között. És elment házról házra, családról családra. Mert tudjátok, az evangélium hirdetése az nem csak abban mutatkozik, hogy itt prédikálunk, meg itt hallgatjuk, hanem az evangéliumnak a hirdetése és megélése abban is megmutatkozik, hogy ott az a segítő szándék ott van. Hogy akkor megyünk ételt osztani, akkor megyünk tanszert osztani, akkor megyünk ruhákat vinni, meleg ruhákat, vagy éppen bútorokat, és lehetne sorolni. És tudom, hogy ez a gyülekezet elől jár ebben a kérdésben is. Tudom, hogy ez a gyülekezet ilyen módon is irgalmasságot tud gyakorolni. Hogy nem csak itt ömlengünk, elnézést kérek a kifejezésért, ömlengünk, és jól érezzük magunkat, és minden happy, és hallgatjuk az evangéliumot, és mosolygunk, és agapézunk, és szeretett vendégeskedünk, és szeretjük egymást, hanem tudom, hogy vannak, akik elől járnak abban, hogy az irgalmasságot is szeretnék megérni. Akár szombat esténként, akár hétköznapokban is lehetne sorolni. Mert tudjátok, az irgalmasság ez. Amikor helyén van valakinek a szíve is, meg helyén van valakinek az esze is. És ott van az a segítő szándék. És ezt hogy tudjuk tenni? Annak az iránymutatásnak, annak az igének a mértéke szerint, amit mond Jézus, hogy boldogok az irgalmasok. Mert átélhettük azt, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt az ige mondja, hogy azok, akik másokat felüdítenek, maguk is fel fognak üdülni. Hogy hányszor szorult el a szívem, amikor néhány hónappal ezelőtt tanszereket osztottunk ki, rászoruló gyerekek között, és mentem, és kapott egy új tolltartót, és a gyermek azt mondta, hogy neki sosem volt még új tolltartója, vagy nem volt még teljesen új kihegyezett ceruzája. Tudjátok, milyen megható ezt látni, meg hallani? És tudjátok, ez az irgalom. Amikor az a Jézusi irgalom megjelenik az emberek életében. Amikor oda tudunk hajolni. Ha kell, elnézést a kifejezésért egy büdös, piszkos hajléktalanhoz, és tudunk neki segíteni. Valahogy szeretnénk kiszeretni őt abból az alkoholból, abból a nyomorúságból, amiben van. És lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy magának köszönheti, mert ugye még a magyar közmondásunk is jól megerősíti, hogy mindenki a maga szerencsének a kovácsa, persze. De hadd mondjam el, drága testvérem, hogy te is lehetsz ilyen helyzetbe, te is kerülhetsz ilyen helyzetbe. Nekem akkor volt ez egy óriási tanulság, mert bennem is voltak előítéletek. Egy olyan tanulság volt bennem, amikor becsöngetett hozzánk egy hajléktalan. Nap mint nap jönnek hozzánk hajléktalanok. Tudják, hogy hol vannak a parókiák, hogy hol vannak a szolgálati lakások. Nap mint nap jönnek hozzánk. És amikor már a negyedik, meg az ötödik, meg a hatodik jön egy nap, akkor az ember tényleg az, hogy a kutya fáját, hát nem ezért dolgozom meg, nem ezért van gyerekeim, családom, meg minden, hogy őket lássam el. Már olyan előítélet volt benne, meg olyan indulat, és amikor már nem tudom, hanyadik becsengetett, és mentem oda hozzá, és akkor tűrtőztetem magamat, és akkor megkérdezem tőle, hogy mit szeretne, mit akar, stb., és elkezdünk beszélgetni, és tudjátok, ez a hajléktalan, aki néhány éve él utcán, elmondta azt, hogy neki volt állása, hogy dolgozott, hogy tisztességesen dolgozott, volt felesége, voltak gyermekei, volt házuk, mindenük megvolt, egzisztenciájuk. Aztán leépítés volt a cégnél, aztán szépen elküldték őt is, többet magával, és aztán próbálta rengeteg helyre beadni az önéletrajzát, és aztán mindenhonnan visszautasították, aztán az asszony is elkezdte csesztetni, meg szekálni, hogy milyen hülye vagy, miért nem dolgozol, itthon vagy, ahelyett, hogy együtt érzett volna, szerette volna, támogatta volna őt, az asszony is folyamatosan nap mint nap csesztette, aztán elkeseredettségébe, mert nem kapott munkát, az alkoholhoz nyúlt, és aztán elkezdett a lejtőn süllyedni. És aztán kirakta az asszony a házból, amiért ketten dolgoztak meg, aztán az utcára került, aztán ott tudjuk, milyenek azok a cimborák, akik ott vannak az utcán, és néhány hónap alatt lesüllyedt ez a szerencsétlen ember. És így indult, hogy leépítés volt a cégnél. És tudjátok, az ember hálás. Ilyenkor hálás, hogy van felesége, van a gyermekei, van családja, van munkája, és lehetne sorolni. És egy ilyen helyzetben irgalmasságot gyakorolni, hogy odahajolni, és nem elküldeni, meg nem a büdös francba küldeni, meg nem, én bevallom őszintén, én nem szoktam nekik pénzt adni. Éppen azért, mert tudom, hogy egy olyan körben vannak, egy olyan társaságban vannak, hogy nem tudják beosztani, másra költik, elveszik, és lehetne sorolni. De mindig megfogadtuk a feleségemmel, hogy tőlünk ennivaló nélkül soha nem mennek el. Soha. Hogy mindig adunk, mert mi is kapjuk. Mert az Úrtól van az erőm ahhoz, hogy dolgozhatok, hogy kiállhatok, hogy látogathatok. Az Úrtól van a gyülekezetem, az Úrtól van a feleségem, a gyermekeim, a családom, minden. Ha elolvasod Jobb történetének csak az első két fejezetét, akkor megtanulsz majd hálát adni, hogy egy pillanat alatt Jobb, aki egy tisztességes ember volt, hogyan veszítette el egyik pillanatról a másikra a mezőgazdaságát, az állatállományát, a földjeit, a gyermekeit és a végén a családját, a feleségét. És aztán milyen betegségei lettek. És az ember végig kell, hogy gondolja, hogy igenis van miért hálát adni, és hogyha az ember rádöbben erre, akkor fog tudni igazán irgalmasságot gyakorolni. Igen, én is kaptam. Amit itt Jézus mond, hogy azok az irgalmasok, akik valóban irgalmasságot nyertek, mert tudják, hogy milyen irgalmasságból élni. És olyan jó megtapasztalni, hogy azok, akik Jézus Krisztust behívják az életükbe, azok érzékenyé válnak a másik ember nélkülözésére. És csak Jézussal lehet őszinte, tiszta irgalmasságot gyakorolni, és ezért van szüksége minden embernek Jézusra. Minden embernek. Aki irgalmasan lehajolt minden emberhez, hozzád is, meg hozzám is odahajol.
És drága testvérem, talán átérzed azt, és lehet, hogy magadra ismersz, hogy te is ott azon a földön, útszélén fekvő, földön fekvő ember vagy. És helyben hagy a világ, vagy lehet, hogy helyben hagyott a feleséged, vagy a férjed, és lehetne sorolni, mennyi minden helyben tud bennünket hagyni, és lehet, hogy kiterülsz te is, és magadra ismersz. És te is várod, hogy valaki jöjjön oda, és irgalmasságot gyakoroljon. És tudjátok, milyen jó az azt látni az igéből, hogy Jézus nem megy el mellettünk, hanem Jézus irgalmasságot gyakorol, mert Jézus szeret. És hogyha te ott vagy azon a föld szélén, az út szélén, a földön, és ha te ott fekszel, akkor tudd, hogy Jézus oda akar menni hozzád. Mert ő irgalmasságot gyakorol, mert ő irgalmas Úr. És aztán felemel, és aztán bekötöz, és aztán új életet ad. És nem olyan régen olvastam egy volt hajléktalanról, aki elmondta őszintén, hogy bekerült a rendszerbe, és züllött lefelé, és elindult a lejtőn, és csak zuhant megállás nélkül. És aztán volt egy református szeretett szolgálat, akik hajléktalanokkal foglalkoztak, és aztán ott elkezdtek igét is hirdetni, amellett, hogy kimosták a ruhát, amellett, hogy tiszta ágyat nem jutottak neki, hogy ágyat, hogy szobát biztosítottak számára, elkezdték az evangéliumot hirdetni, és ez az ember felemelkedett, mert megtért, mert hitre jutott, és elkezdte újra értékesnek érezni magát, hogy van valaki ezen a földön, aki szereti. És aztán ez a volt hajléktalan most jár, és ebbe a rendszerbe dolgozik, ott a református szeretett szolgálatban, és segít azoknak, akik hasonló sorsúak. Mert megtapasztalta azt a Jézus irgalmasságot.
Amen. Imádkozzunk.
Uram, olyan irgalmatlanok tudunk lenni. És látjuk, hogy ez a világ hogyan hergeli az embert, hogy hogyan feszül ember embernek, és hogy tényleg mennyire hiányzik ez a Jézus irgalmasság mindannyiunk szívéből. Micsoda előítélet van bennünk, anélkül, hogy meghallgatnánk a másikat. Micsoda általánosítások vannak. És Urunk, látjuk azt, hogy az a fajta általánosítás az nekünk is rosszul esik. Ahogy rosszul esett nekem is, amikor körülbelül egy évtizeddel ezelőtt magyar határon, Ausztria oldalán ki volt írva, hogy magyar ne lopj. És ez mennyire fájt nekem. Mennyire sértette a magyar önérzetemet. Az az általánosítás, hogy magyar ne lopj. És mi is mennyire szeretünk általánosítani. És nekünk is rosszul esik, hogyha általánosítanak, hogyha belevesznek abba a kalapba, amiben nem akarunk tartozni. És mennyire hiányzik ez a Jézus irgalom ebből a világból. Uram, kérlek azért, hogy tedd érzékenyé a mi szívünket, és nem azzal az érzékenyítéssel, ami megy a világban, nem azzal. Meg nem azzal a módszerrel, amit csinál a világ, nem azzal. Hanem tudom, hogy te egyetlen egy módon tudsz érzékenyíteni bennünket, hogyha a kőszívünket húgy szívé formálod és cseréled. Csak így, csak ilyen módon. És akkor az a húgy szív az érző szív lesz. Az tud együtt sírni a síróval, az oda tud hajolni az úton fekvő mellé, az tud irgalmasságot gyakorolni. És Uram, kérlek azért, hogy ezt a szívet munkáld mindannyiunkban. Uram, az, ami hiányzik ebből a világból, az küldj olyan embereket, akik megélik az irgalmasságot, mert ez hiányzik. És add, hogy ezt meg tudják élni minél többen. És add, Urunk, hogy az evangélium és a segítés, a fizikai segítés az ott legyen. Uram, kérlek azért, hogy ezt add meg, és ezt oszd meg. Amen. És drága testvérek, eszembe jutott egy másik történet, mielőtt itt valaki félreértené. Addig hadd kérek meg, hogy a feleségemnek szólj már, légy szíves, hogy jöjjön le. Míg elmesélem ezt a történetet, mert nagyon megrázó volt. Néhány évvel ezelőtt történt, egy komoly hívő keresztjén ment a város utcáin, és ott a Blahalalújza környékén megszólította őt egy hajléktalan, és 10 000 forintot adott neki, mert annyira megszánta. És aztán néhány óra múlva ez az illető, aki megszánta ezt a hajléktalant, ment visszafelé, és látta, hogy valami baleset van, egy villamos elütött egy embert. És aztán odament, és látta azt, hogy az a hajléktalan, akinek adott 10 000 forintot, az hulla részeg állapotba odaesett a villamos elé. Ez se segítés, drága testvérek, ez se segítés. Nem ez a bölcs segítés. És ez nem irgalmasság gyakorlás, hogy 10 000 forintot meg odaadok. Lehet, valakit Isten indít erre, indítson. De nem biztos, hogy ez a hathatós segítség. És ez lehet, hogy jó szándék. De hát tudjuk, drága testvérek, a magyar közmondásból, hogy a pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. És annak az embernek ez lett a pokla, hogy halálra itta magát, és elé fordult a villamos elé. Hát ilyenek tudunk lenni, drága testvérek. De ez nem Jézusi irgalom. A Jézusi irgalom az más. Az, amiről az ige beszél. Amen.